Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márta Nevelin, önök az Espresso-t hallják. Mai műsorunkban a Bábesbólyai Tudományegyetem kommunikációs és PR irodájával közösen készített rovatunkat hallják, melyben Seres T. Zalán író két újabb tanulmányról számol be. Majd a műsor második felében nőnapi összeállításunkat hallják, benne interjút László Noémi költővel, műfordítóval. Tartsanak velünk!
Podem me chamar e me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, eu não vou ir, melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar e até sorrir e até chorar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Chamar e me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, eu não vou ir, melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar e até sorrir e até chorar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você.
Hatással van-e a nyelv a hátrányos nemi alapú megkülönböztetések kialakulására? Erre kereste a választ az a kutatás, amelyet a Bábesbólyai Tudományegyetem néhány szociológusa készített. Erről hallanak ismertetőt Seres T. Zalán író az egyetem munkatársának tolmácsolásában.
A BBTR részéről Csata Zsombor, az Egyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének adjunktusa járult hozzá annak a tanulmánynak az elkészítéséhez, mely összefüggéseket keresett a nyelvtani meghatározottságú nemi alapú megkülönböztetések, a nemek egyenjogúságával kapcsolatos viszonyulásmódok, valamint a nőket érő társadalmi, politikai és gazdasági diszkrimináció között. A kutató kiegyensúlyozott kétnyelvű magyar-román kolozsvári egyetemisták körében közelebbről is megvizsgálták a nemi egyenlőtlenségek nyelvi vonatkozásait. Amikor egy beszélő nyelvtani szükségszerűségekből fakadóan kénytelen ismételt módon a jelölt nemi hovatartozását kifejezésre juttatni, ez a saját és a sajáttól eltérő nemi csoport közötti túlzottan éles határvonal képződéséhez vezethet, állítják a kutatók. Az ilyen módon jelentkező egyenlőtlenségek politikai, gazdasági és társadalmi természetűek, és jellemzően a nőket érintik hátrányosan. A nők alacsony részvételi arányának a törvényhozásban, alulreprezentáltságuknak a politikai szférában, a családon belüli előnytelen szerepleosztások megkövesedésének, az anyasággal kapcsolatos kedvezőtlen politikáknak, tehát nyelvi okai is lehetnek. A nyelvi szerkezetek világatlaszában szereplő 378 élő nyelv kapcsán a kutatókat az foglalkoztatta, hogy az egyes, illetve a többes számú harmadik személyű személyes névmások mely nyelvek esetében teszik szükségessé a jelölt nemi hovatartozásának a megállapítását. E kritérium alapján három kategóriába sorolták a nyelveket, az elsőbe tartoznak a nemi alapú megkülönböztetéseket teljes mértékben mellőző nyelvek, ilyen ugye az indonéz vagy a magyar, a második kategóriába a nemi alapon minimális megkülönböztetéseket követelő nyelveket sorolták, ide tartozik az olasz vagy a német, végül a harmadik kategóriába a nemi alapon széles körű megkülönböztetéseket igénylő nyelvek kerültek, például az arab, a román vagy a spanyol ilyennek számít. A BBTM magyar-román kétnyelvű diákjai azért számítottak kimondottan izgalmas kutatási alanyoknak, mert az említett nyelvek a két végletet képviselik a nyelvtani alapon történő nemi megkülönböztetések terén. A 2015. decemberében végzett felmérés során a tesztalanyoknak a következő kijelentéseket kellett értékelniük. Ugye az egyes a férfiak alkalmasabbak vezető politikai szerepek betöltésére, mint a nők, a kettes a férfiak alkalmasabbak vezető gazdasági szerepek betöltésére, mint a nők, három, ha kevés a munkalehetőség, a férfiak inkább jogosultak a munkahelyek megszerzésére, mint a nők, négy, az egyetemi végzettség sokkal fontosabb a férfiak, mint a nők esetében, 5. Háziasszonynak lenni épp olyan fontos, mint pénzért dolgozni. 6. Ha egy nő több pénzt keres, mint a férje, az problémákhoz vezethet. A kontrollcsoport számára az utasításokat és az elbírálandó 6 kijelentést egyaránt románul fogalmazták meg. Az első kísérleti csoportban a román nyelvű megállapításokat magyar nyelvű utasításokkal vezették fel. A második csoportban a magyar nyelvű megállapításokat román utasítások előzték meg, míg végül az utolsó csoportban mind az utasítások, mind pedig a kijelentések magyar nyelvűek voltak. A nemek közötti politikai, gazdasági és társadalmi egyenlőséget azok a csoportok támogatták, amelyek az értékelendő megállapításokat magyar nyelven olvasták. Az a két csoport, amely a kijelentéseket román nyelven kapta készhez, látványosan diszkriminatívabban viszonyult a nemi egyenlőség és a női egyenjogúság kérdéséhez. Az eredmények azt bizonyítják, hogy a kiegyensúlyozott kétnyelvű egyének esetében az a nyelv, amelynek a lencséjén keresztül eléjük tárulnak a nemi egyenlőséggel kapcsolatos kérdések, közvetlen módon határozza meg a kérdéshez való viszonyulásukat. A World Values Survey adatainak elemzéséből továbbá az is kiderült, hogy egy országban vagy régióban használt nyelv grammatikai gender semlegességének mértéke meghatározza a nemi egyenlőséggel kapcsolatos egyéni viszonyulásmódokat, ezek pedig ugye hatással vannak arra, hogy az adott országban mennyire érvényesül a női egyenjogúság a közéletben.
Blossoms blooming, heads all empty, and I don't care.
So my baby down by the river
knew she'd have to come up soon for air.
Sweet blossom, come on under the willow. We can have high times if you look back. We can discover the wonders of nature
rolling in the rushes down by the riverside. She's got everything we like for. She's got everything I need. Takes the wheel when I'm seeing double. Pays my ticket when I speed.
She comes skimming through rays of violet. She can wait in a drop of dew. She don't come and I don't follow. Waits backstage while I sing to you.
But she can dance a Cajun rhythm,
jump like a wind.
wheels and four-wheel drive. She's a summer love in the spring, fall, and winter. She can make happy any man alive. Sugar magnolia, ringing like bluebell, caught up in sunlight.
Everything delightful. She's got everything I need. A breeze in the pines and the sun and light, moonlight, crazy in the sunlight. Yes, indeed.
Sometimes when the cuckoo's crying, when the moon is halfway down, sometimes when the night is dying, I'll take me out and I'll wander around. Sunshine daydream, walking in the tall tree, going where the wind goes, blooming like a red rose, breathing more freely. Light out singing, I walk in the morning sunshine.
Romániában tavaly majdnem 800 ezer fogyatékkal élő személyt tartottak nyilván, legtöbbjük, azaz több mint 97%-uk családjával él. Közülük azonban csupán elenyésző százalék tud elhelyezkedni valamilyen munkakörben. Emellett azonban számos problémával szembesülnek azok a családok, amelyekben fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok vannak. Hogyan néznek szembe a családok megváltozott élethelyzetükkel? Erre keresi a választ az a tanulmány, amelyet szintén Seres T. Zalán író, a Bábesbújai Tudományegyetem kommunikációs és PR irodájának munkatársa ismertet a továbbiakban.
A BBTM Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének docense Berszán Lídia által végzett kutatás azt hivatott felderíteni, hogy a fogyatékos gyermeket, fiatalt nevelő romániai családok hogyan néznek szembe a fogyaték okozta megváltozott élethelyzettel, és hosszú távon melyek azok az egyéni, családi és az ellátórendszerben fölelhető támogató tényezők, amelyek segítségükre vannak helyzetük feldolgozásában. A kutatás első szakasza 2002 és 2004 között zajlott, 400 erdélyi családot kérdeztek meg. A fogyatékos gyermek vagy fiatal életkora ezekben a családokban 0 és 23 év között változott. A kutatás második szakasza 2012 és 2014 között zajlott, és a korábban megkérdezett 400 családból 100-at kerestek fel újra a kutatók. A fogyatékos gyermek vagy fiatal életkora ezekben a családokban 10 és 28 év között változott. Az első felmérés kimutatta, hogy minél súlyosabb vagy halmozottabb a gyermek fogyatékossága, annál negatívabb a szülők jövőképe. A megyeszékhelytől a falvak felé haladva, tehát a település típustól függően csökkent a lehetőségek száma és felhozatala. A fogyatékkal élő gyermeket, fiatalt, kisvárosi közegben nevelő családok helyzete azonban esetenként a vidéki családokénál is kedvezőtlenebbnek bizonyult. A szülők iskolázottsága és foglalkoztatási státusa, a fejlesztési, oktatási lehetőségekről való értesülés és a segélymegszerzés terén játszott szerepet. A megkérdezett családok jobbára hátrányos anyagi helyzetűeknek bizonyultak, bizonyos családok annyira, hogy a gyermek gondozásáért járó összeg több esetben akár a családi jövedelem felét is képezhette. Az anya otthonmaradása, a fogyatékkal élő gyermek fejlesztéséből, vagy például speciális étrendjéből adódó költségek bizonyos családok számára komoly jövedelem kiesést jelentettek. Az előítéletek, a fogyatékos egyénekkel szembeni elutasítás gyengítették a családok erőforrásait. A válaszadók azt helyezték kilátásba, hogy az az életszakasz lesz majd a legnehezebb számukra, amikor saját erejük, egészségük hanyatlásnak indul majd, anyagi és elhelyezkedési lehetőségeiket pedig behatárolja a nyugdíjazási életkor elérése. A felmérés megismétlését részben az indokolta, hogy a családok úgy vélték, gyermekük kamasz, illetve felnőtt korba való átlépése lesz a próbája az ő szülői segítségnyújtásuknak. Ugyanakkor arra is fényderíthet egy ilyen megismételt kutatás, hogy az ellátórendszer hatékonyan működik-e, a törvények által előírt jogok valós esélyét tudtak-e időközben válni. Az országos adatok alapján az elmúlt 10 évben erőteljes eltolódás történt arányok tekintetében a súlyos fogyatékkal élők kategóriája felől a hangsúlyozott fogyatékkal élők kategóriája irányába. Az eltolódás egyik lehetséges magyarázata sajnos az, hogy gazdasági megfontolások mentén megváltoztak a besorolási kritériumok. A válaszadó szülőknek a beszámolóik alapján keményen kellett harcolniuk azért, hogy ne veszítsék el azokat a szerény, ugyanakkor nélkülözhetetlen szolgáltatásokat, amelyek csak a súlyos kategóriába besorolt gyerekeknek, fiataloknak járnak. Ilyenek ugye a személyi gondozó, az utazási és különböző kezelési kedvezmények. Az otthonlevők sehová sem tartozók aránya kissé nőtt, ami azért aggasztó, mert a 2006 és 2013 közötti állami stratégia egyik kiemelt célkitűzése az volt, hogy a fejlesztés és foglalkoztatás iskolás kor után is folytatódjon. Enyhe javulás tapasztalható a rokonok, szomszédok, illetve a fiatalok, a gyerekek kortársainak a viszonyulását illetően. Az utcai járókelők részéről viszont a fogyatékkal élő egyének életkorának előre haladtával csökkent az elfogadás átlagértéke. A közvélemény, a média és az egészségügy fogyatékkal élőkkel szemben tanúsított magatartását szintén elutasítóként élik meg a szülők, a szakemberekre, érdekvédelmi szervezetekre pedig sajnos korán sem úgy tekintenek, mint a legfőbb segítőkre vagy bizalmasokra. Erőforrások tekintetében, akár csak az első kutatásnál, most is a mikrokörnyezet vezeti a listát, ez alatt a családi, rokoni és baráti kapcsolatokat kell érteni, illetve ide tartozik még a hit. A megkérdezettek továbbra is hiányolják a fogyatékkal élő gyermekek vagy fiatalok számára nyújtott kikapcsolódási lehetőségeket, itt leginkább táborokra lehet gondolni, a közlekedés és a szállítás akadálymentesítését és az időszakos elhelyezési lehetőségeket. A sor kibővült a második kutatás során a kényes kérdésekben való tanácsadás, a 18 éves kor betöltése utáni fejlesztés és szinten tartás, az iskoláskor utáni foglalkoztatás iránti igénnyel. A felmérések között eltelt 10 év szinte teljesen lerombolta a válaszadók azon reményét, hogy gyermeküknek pénzkereső foglalkozásból és ne segélyekből kelljen boldogulnia. Az állami fogyatékos ellátási rendszerrel kapcsolatban a megkérdezettek leginkább elégedetlenségüknek és csalódottságuknak adtak hangot.
The heart is a hard, hard thing to understand. I knew right from the start that I needed you to be my man. Who knows why it goes the way that it goes, but I believe that time will surely show that you were meant to hold my hand. Life is a hard, hard thing to understand.
Mielőtt a hét interjúját és vendégét, László Noémi írót, költőt hallgatnánk, néhány szóban vázolnám, honnan is indult a Nemzetközi Nőnap, és itt a Múltkor című lap idevágó cikkét idézném. A Nemzetközi Nőnapot március 8-án tartják annak emlékére, hogy 1857-ben ezen a napon New Yorkban mintegy 40 ezer munkásnő sztrájkolt egyenlő bérért, munkaidő csökkentésért. A nők jogai és a nemzetközi béke napját 1977-ben tette hivatalos ünnepé az ENSZ közgyűlés. Politikai, feminista és szakszervezeti mozgalmak küzdelmeinek eredményeképpen a múlt század elején valósult meg az az ötlet, hogy az év egy napja legyen jelképesen a nőké. 1909-ben az amerikai szocialista párt február 28-át tette meg nemzeti nőnappá, és 1913-ig e napon tartották az ünnepet. Az 1910-ben Kopenhágában megtartott második nemzetközi szocialista nőkongresszuson a német Clara Zetkin javasolta, hogy évente rendezzenek világszerte nőnapot. A nemzetközi nőnapot 1914-ben tették március 8-ára a New Yorki textilmunkásnők 1857-es sztrájkjának, más források szerint egy New Yorki gyárban 1908-ban e napon bekövetkezett tűzben elpusztult 129 munkásnő emlékére. A legtöbb országban ekkortájt erősödtek föl a nők követelései szociális-gazdasági jogaik kiszélesítésére, a foglalkoztatásban, a bérezésben érvényesülő hátrányos megkülönböztetésük megszüntetésére. Az ünnep időközben sok helyen elvesztette politikai tartalmát és jelentőségét, s jobbára virággal, apró ajándékokkal ünneplik. Hogyan ünnepelünk mi Erdélyben? Illetve mi a jelentősége ma ennek a napnak? Hogyan viszonyulunk hozzá? Mennyire kőbe véshető igazság Karinti Frigyes híres kijelentése, miszerint férfi és nő hogyan is érthetnék meg egymást, hiszen mind a kettő mást akar. A nő a férfit, a férfi a nőt. László Noémit és Márton Evelint hallják.
Nőnapi fejtegetés következik, mert hogy úgy veszem észre, hogy olyan nagyon szilárd, konkrét elképzeléseink nincsenek a nőnapról, se neked, se nekem. Itt elmondtam neked hirtelen, hogy valamikor 1857-ben indult úgymond be ez a nőnapi, idézőjeles nőnapi mozgalom, textilgyári munkásnők sztrájkjával, akik egyenlő jogokat, egyenlő bérezést, egyenlő bánásmódot követeltek. Szerinted 1857-től úgy napjainkig ez mennyiben valósult meg?
Valószínűleg ez attól is függ, hogy hol. Ugye itt, ahol mi élünk, én speciál úgy emlékszem a nőnapra, mint valamilyen kommunista ünnepre. Tehát gyerekkoromból olyan emlékeim vannak, hogy március 8-án a bácsik berúgtak. Érdekes módon nem a nénik, igen, tehát a 8-án is a bácsik berúgtak, illetve hogy a tanítónéninek virágot kellett vinni nőnapra, és az volt fura, hogy miért kell a nő a nőnek virágot vigyen nőnapra, de hát ez a szokás a mai napig sem halt ki, tehát mostanában is visznek a gyerekek virágot a tanítónéninek nőnapra. Én nem hiszem, hogy az esélyegyenlőség valaha is megvalósul. Ezt most nem fogják jó néven venni tőlem, de nem tudom, hogy mennyire érdemes harcolni érte, vagy olyan nyíltan harcolni érte. Úgy látom, hogy nyílt harcnak sok esetben negatív eredményei vannak. Tehát, hogy amiért harcolunk, harcunkkal csak fölhívjuk rá a figyelmet, és elkezdik bűnünkként emlegetni a dolgot. Tehát, hogy például a szufrazsettek mozgalma óta ugye újjal mutogatnak az emancipált nőkre, illetve ugye illik újjal mutogatni a feminista, tehát, hogy két tábor van, a nő vagy megveszekedett feminista, vagy újjal mutogat az úgymond feminista nőkre, mint olyanokra, akik teljesen lerontják a női nem presztízsét és esélyeit. Viszont az, hogy esélyegyenlőségről beszélünk, nem tudom, hogy mennyire helyén való. Az igaz ugyan, hogy a férfi és a nő egyenlő olyan értelemben, hogy mindketten emberek, tehát mondjuk a törvény színe előtt egyenlőek, vagy mindkettőtől egyformán elvárható, hogy becsületes legyen, hogy a 10 parancsolatnak megfelelően próbáljon létezni, stb. De azért mégis férfi és nő az két külön dolog. Tehát én úgy érzem, hogy a végletekig menő egyenlőséget követelni elsősorban a nők rovására megy. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nőtől nem kellene elvárni azt, amire egy férfi képes, és fordítva, egy férfitől sem kellene elvárni azt, amire egy nő képes. Tehát ez nem fair, de a nő az gyereket szül. Ez eleve meghatározza már a melyik nő. Ez eleve meghatározza az illető nő életének bizonyos állomásait, és a sorsát is elintézi, hogy így fejezzük ki magunkat. Tehát az a nő, akinek gyerekei vannak, soha nem lesz egyenlő. Még azzal a férfivel sem, akinek gyerekei vannak, mert másként viszonyul anya a gyermekéhez, mint apa a gyermekéhez. Tehát ez valahogyan aberráció. Illetve túl nagy és fölösleges elvárásokat támaszt a nővel szemben. Ugye manapság divat azt mondani, hogy a nő az teljesedjék ki, és fusson be karriert, de mindemellett lehet jó családanya, és remek feleség, és ugye a szerelemről sem kell lemondania. Mindez túlzottan idealista és optimista elképzelés arról, hogy mire képes egy szerencsétlen nő. Mint ahogyan a férfi sem képes túl sok mindenre, és itt jutunk oda-vissza, hogy miért részegek már március 8-án a bácsik.
Change the channel.
A heti interjú vendége László Noémi költő, műfordító. Van egy dolog, amiért érdemes talán harcolni, tehát én is egyetértek ezzel, nem kell a nőket kitenni, vagy nem kell egy nő kőolaj furó platformon dolgozzon, csak azért, hogy megmutassa, hogy ő mint nő erre képes, hanem hogyha ugyanabban a munkakörben például férfi és nő ugyanazt a munkát végzi, akkor gondolom, hogy abban egyet tudunk érteni, nem, hogy akkor a bérezés az ugyanolyan kellene legyen. Tehát ilyen szempontból kérdeztem én. Amúgy tudod, azt szoktam mondani, hogy még fizikailag sem vagyunk egyformák, férfi és nő, és ebből sok minden elindul. A tegnap beszélgettem valakivel erről a nőnap történetről, szintén nővel persze, és mondtam neki, hogy mit gondol, nem-e úgy van az, hogy van ez a nőnap egyszer egy évben, és akkor azok a férfiak, akik esetleg virágokkal, meg egyebekkel halmozzák el édesanyjukat, feleségüket, szeretőjüket, stb., azok úgy gondolják, hogy ugye egy egész évre akkor le van tudva a nővel való törődés, sőt, ez a barátnőm azt mondta, hogy az emancipált férfiak ilyenkor csak egyet legyintenek, mert úgy gondolják, hogy a nőnek még nőnapkor sincs szüksége ilyesmire. Hanem azt mondják, ahogy te is mondtad, hogy ez egy kommunista ünnep, és mindenki elégedjen meg azzal, hogy mit tudom én, dolgozhat például.
Hát jó, de ezt sok mindenről el lehet mondani, mert van gyereknap, van apák napja, van anyák napja, van a föld világ napja, van a nem füstmentes nap, a dohányzók napja, a nem dohányzók napja, a cukorbetegek napja, a szívbetegek napja, és hadd ne soroljuk, hogy mi minden van. Tehát az emberek szeretnek különböző napot különböző dolgoknak szentelni, és úgy látszik, hogy a nő is egy ilyen dolog, aminek szenteltünk egy napot. De ettől függetlenül nem hiszem, hogy ez azt jelenteni, hogy akkor a nőnek ez az egy napja van az évben, és azon kívül nem foglalkozunk vele. Próbáljon csak meg valaki nem foglalkozni a nővel.
Na jó, most ezt nem is azért mondtam, ezt a, tehát hogy a nőnap az az egyetlen nap, csak hogy az úgy globál, tehát ugye van a férfiak és nők, plusz
a transz neműek.
Szerinted akkor milyen kellene legyen egy ideális nőnap? Ki rúgjon be?
Mindenki! Mindenki rúgjon be a neki megfelelő mértékben, és hát szerintem őszinte, tehát, hogy aki amúgy se venne virágot, az ne vegyen virágot csak azért, mert nőnap van. A nőnapot nem a virág teszi, bár van, akiknek az nagyon sokat jelent, de mint ahogy a karácsony a szeretet ünnepe, ugye, és olyankor hajlandók vagyunk mindenféle kompromisszumokra, arra kéne koncentrálni, hogy ez úgymond ünnepnap. Tehát, hogy valamilyen gesztussal ezt az ünnepet jelezni valaki felé, aki nekünk számít, lehet az édesanya, testvér, feleség, kolléganő, barátnő, kedves bárki. Tehát, hogy nem feltétlenül virággal, vagy nem feltétlenül a berugással, de ez a nap az alkalom arra, hogy ünnepien viszonyuljunk nőnemű embertársainkhoz.
Erről az jutott eszembe, hogy vajon írtál-e valaha is nőnapi verset? Vagy ha nem, akkor mi lenne benne, hogyha most kellene hirtelen felkérésre írjál egyet?
Hát nem írtam soha nőnapi verset, de feltétlenül az lenne benne, hogy a nő is ember. Tehát egyrészt ez, hogy férfi és nő, az mindkettő ember, de ugyanakkor az is, hogy férfi és nő, az két külön univerzum. Tehát én Karinti Frigyessel tartok, ugye, akiről mindannyian tudjuk, hogy szerinte a férfi és a nő az más-mást akar, a férfi a nőt, a nő a férfit, és talán ennek jegyében írnám én azt a verset, ha nagyon muszáj lenne.
És hogyha ezt te megírnád, és aztán viszont látnád valamilyen, mondjuk, újság hasábjain, ilyen meghatározásra, hogy a női irodalom gyöngyszeme, akkor mit éreznél?
Hideg dühöt, vagy meleg dühöt, de még elfelejtettem azt mondani, hogy itt a Karinti megállapításában nem is ez a legfontosabb elem, hogy mindegyik mást akar, hanem hogy ezért nem értik egymást. És ez sajnos, hiába vagyunk emberek, csak nem értjük egymást, mert egészen más dologra koncentrálunk, vagyis egymásra. Nem szeretném, soha nem szeretem, amikor női oldalamról közelítik meg írásaimat, mert ebben a tekintetben úgy érzem, hogy egyenlő férfi és nő, mert az írás az mélyen emberi tevékenységünk, amelyet nem hiszem, hogy befolyásol férfi vagy nő mi voltunk, bár szokás azt mondani, hogy az írás eredménye nagy mértékben függ attól, hogy az alkotó hím vagy nőnemű, ez szerintem fikció.
Még fikciónak is elég durva. Még azt akartam kérdezni, hogy érezted-e azt, mit tudom én, most már azért jó régóta jelen vagy az irodalmi életben, hogy neked pluszban harcolnod kell azért, hogy elismerjenek, azért, mert nő vagy.
Az, hogy nekem pluszban harcolnom kell, így konkrétan nem éreztem, azt viszont éreztem, hogy nem könnyű megfelelni az irodalmi élet elvárásainak szociális értelemben, tehát, hogy mindenhol ott lenni, illetve Nem tudom, hogy más helyeken ez hogyan van, de a magyar irodalmi életben elég nagy a belterjesség, tehát hogy valahova tartozni kell, ezt elvárják az embertől, és ez fiatalként még nem olyan probléma, de hogyha az ember családot próbál magának nevelni, vagy családdal próbál foglalkozni, akkor bizony elég bonyolult ugyanakkor az irodalmi életben is az elvárt mértékben jelen lenni. Azon túl nem hiszem, hogy manapság már számít ez, hogy az ember férfi vagy nő, bár lehet, hogy ezzel volnának, akik vitatkoznának. Én nem éreztem. Tehát ezt éreztem, igen, hogy miután gyerekeim lettek, hogy egy csomó mindenből kimaradok, és emiatt el is maradok. De hát már említettük korábban, hogy aki gyereket szül, annak megváltozik a sorsa, és azzal elvannak a dolgok vacsorázva.
De nem lehet, csak nem akarom ezt feszélgetni, nem lehet, hogy ez azért van, mert eleve úgy van berendezkedve mondjuk itt az erdélyi társadalom vagy közösség, hogyha az ember egy könyvemutatóra megy el, akkor nem illik gyereket vinni. Tehát, hogy valahogy így a gyerekek ki vannak rekesztve az úgynevezett magas kultúrából idézőjelesen, mert hogy zavaró tényezőként lét. Tehát, hogy vannak olyanok, akiket mondjuk zavarnak a jelenlévő gyerekek. Ilyet már láttam, azért kérdem, hogy te erről mit gondolsz.
Az, hogy
mind
nekünk
a ketten gyerekes anyák vagyunk, ez gondolom lejött mindenki.
Igen, az, hogy nekünk magyaroknak van egy patetikus hozzáállásunk az irodalomhoz, hogy az valami szent, amit fölhelyezünk a kultúrához is egyébként, tehát komoly zenei koncerten sem lehet elképzelni, hogy felsírjon egy csecsemő, ugyebár, vagy hogy egy rossz kisfiú a padok között csattogva rohanjon a padsorok között. Az valami szent, az valami vallásszerű, azt nem lehet profanizálni, abban nem lehet belerondítani. Másrésztről viszont lehet, hogy nincs a gyerekekhez egy hasonló viszonyulásunk, mert vannak olyan kultúrák, ahol a gyerek a szent, és ahhoz idomítják a többi dolgot. De hát a miénk nem ilyen kultúra. Igen, bent hordít a kisfiam, úgyhogy azt hiszem, hogy ez jó végszó lesz az eddig elhangzottakhoz, hogy akkor, igen, akkor a sorsunk előtt fejet hajtva megyünk, és kivesszük az ordító gyermeket a kiságyból.
Mielőtt ezt megtennénk, azt akartam kérdezni, volna egy olyan zeneszám, amit mondjuk te kérnél magadnak, meg az összes nőtársunknak, aki hallgatni fogja ezt a műsort. Többet is lehet, de most úgy egyet, amit kiemelsz te magad.
Igen, csak sajnos nem tudom a címét, Sinéad O'Connor, és arról szól, hogy I don't wanna be no man's woman.
Take your soul and make you miserable and so.
heti interjú vendége ma László Noémi költő volt, illetve időnként fia Máté is, aki úgy tűnik egyelőre nem érzi át a nőnap fontosságát, de azt biztosan tudja, hogy anya a legfontosabb. László Noémi Nő 40 című versét Nonó előzetes engedelmével felolvasom, hiszen fontos tudnia minden nőnek azt, hogy a nő sírig 40. A vers egy Facebookon kialakult verspárbajra készült, és így hangzik. Nő 40. A nő, ha 40 elmúlt, enyhén feldúlt, ha a szőnyeg rojtja megint nincs egyenesben, vagy itt-ott lőnek. Ha füle mögül a túl rövidre vágott tincsek kijőnek, ha nincs sem múltnak sem jövőnek beillő portéka a kamrapolcon, ronda, de vonzó pasi Jack Nicholson, és Brad Pitt gyermek. Az egész házban levetett ruhák hevernek, a 15, a 20, a 38, 9, azon túl minden rendben, az ember sírig 40. Deal, license to kill, all those who dare say you are 40 plus. Az ősz norvég király kisöccse Fortinbras, minden éjfél utáni ébren töltött óra, harangok riadóra megint nem alszik, de nem sikong, hogy gyerünk csajszik egy kört mindenkinek. Minek? Minek? Csak áll a nyitott erkélyajtóban, sötét háttérrel szél emelgeti köntösét, és áll, és áll, és áll, és áll, ha el nem alszik reggelig, egy zárt osztályra való rémet kitalál. László Noémi Nő 40 című versét hallották. Az Espresso a végéhez közeledik. Mai műsorunkban a Bábesbolyai Tudományegyetem kommunikációs és PR irodájával közösen készített rovatunkban, Seres Tézalán tolmácsolásában két újabb tanulmányról hallhattak ismertetőt, majd a műsor második részében László Noémi költő volt a vendégem, akivel nőnapról, nőkről, egyáltalán életről, élethelyzetekről beszélgettünk. Én Márton Evelin vagyok, köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Műsorainkat meghallgathatják a www.bukarestiradio.ro honlapon, és követhetnek minket a Facebookon is. Viszont hallásra!